Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk témái. Ima találkozó a Vatikánban Libanon békéért. A pápa a világ segítségét kéri az ország békés újraindulásához. 160 éves az Osservatore Romano, a Vatikán napilapja. Visszatekintés a világ egyik leghíresebb és legtöbbet idézett újságjának történetére. Találkozó a Vatikánban Libanon békéért. A pápa a világ segítségét kéri az ország békés újraindulásához. Július 1-én egésznapos béke, ima és elmélkedés találkozót tartottak a Vatikánban a pápa vezetésével, amelyen részt vettek a libanoni egyházak vezetői. Ferenc pápa a találkozó végén üzenetet adott át, amelyben az egyéni érdekek mellőzésére, az egyetemes testvériségre, a béke lángjának fellobbantására buzdított. Felemelte szavát a nők érdekében is, tiszteletet és felelős pozíciókat sürget számukra. Van, aki szeretné romba dönteni a cédrusok földjét. Elég volt abból, hogy kevesek számításból a többség bőrét viszik vásárra. Elég volt az érdek igazságok érvényesítéséből az emberek reményeinek rovására. Elég volt abból, hogy Libanont és a Közel-Keletet mások érdekeire és nyereségére használják fel. Ferenc pápa ezt az erős hangú üzenetet fogalmazta meg a béke ima találkozó végén, miután különböző nyelveken énekek és imádságok hangzottak fel, zárt ajtók mögött eszmecserét folytattak, illetve nyilvános békegesztusokat tettek a résztvevők, vagyis a keleti pátriárkák és a libanoni egyházak vezetői. A pápa üzenete mindazokhoz szól, akik megpróbálták kioltani a cédrusok földjének világosságát, tönkretenni a gyümölcsöt termő földet, amit évek óta súlyos politikai és gazdasági válság sújt. Meg kell adni a libanoniaknak a lehetőséget, hogy saját földjükön egy jobb jövő főszereplői legyenek, mindenféle külső beavatkozás nélkül, figyelmeztetett a pápa.
Questo grido è diventato oggi quello di un intero popolo. Il popolo libanese deluso e spossato, bisognoso di certezze, di speranza e di pace.
Ezért kiállt a libanoni nép is, amely kiábrándult és megfáradt, bizonyosságokra vágyik, reményre és békére. A vatikáni ima találkozó ezt a kiáltást akarta megerősíteni. Ne hagyjuk abba, ne fáradjunk bele, hogy kiesdjük az égtől azt a békét, amelyet az emberek oly nehezen tudnak megteremteni a földön. Kérjük szüntelenül a békét a Közel-Kelet és Libanon számára, buzdított a pápa. Ezt a drága országot, a civilizáció és a lelkiség kincsét, mely évszázadokon át bölcsességet és kultúrát árasztott, mely a békés együttélés kivételes tapasztalatáról tanúskodik, nem hagyhatjuk sorsára vagy azok kezében, akik gátlástalanul követik önös érdekeiket.
Perché il Libano è un piccolo grande paese, mai di più, è un messaggio universale di pace, di fratellanza che si leva dal Medio Oriente.
Libanon ugyanis nem csak egy kicsi, de nagyszerű ország, hanem annál sokkal több. A béke és a testvériség egyetemes üzenete, amely a Közel-Keletről jön, és annak is kell maradnia. Hivatása az, hogy a tolerancia és a pluralizmus földje legyen, a testvériség oázisa, ahol a különböző vallások és felekezetek találkoznak, ahol a különféle közösségek együtt élnek, a közjót helyezve saját előnyük elébe. A hatalmon lévők végre álljanak határozottan a béke szolgálatába, és ne saját érdekeiket keressék, figyelmeztet a pápa. A Szentatya a nők érdekében is fölemelte szavát.
Le donne sono generatrici di vita. Generatrici di speranza per tutti.
A nők életet és reményt adnak mindenkinek. Tisztelni kell őket, érvényre juttatni és bevonni Libanon döntés folyamataiba. A libanoniak kapaszkodjanak az idősek béke álmaiba, történelmük gyökereibe. Ne csüggedjenek, a remény újra kicsirázik majd. A politikai vezetők sürgősen találjanak tartós megoldást a jelenlegi gazdasági, társadalmi és politikai válságra, ugyanis nem létezik béke igazságosság nélkül. A nemzetközi közösség fogjon össze és teremtsék meg a feltételeket Libanon számára, hogy ne omoljon össze, hanem induljon el a fellendülés útján. Ez mindenkinek jót fog tenni. A közjót jelölte meg célkitűzésként a pápa, melynek minden cselekedetünket irányítania kell.
I rapporti tra gli uomini non possono basarsi sulla ricerca di interessi, privilegi e guadagni da parte.
Az emberi kapcsolatok nem alapulhatnak az érdekek, kiváltságok és a saját nyereség keresésén. Nekünk, keresztényeknek az a hivatásunk, hogy a béke és a testvériség magvetői és kézművesei legyünk, nem pedig az, hogy a múltbeli sérelmekben és neheztelésekben éljünk. Ne fussunk el a jelen felelősségétől, tekintetünket a jövő reménységére függesztve. A jövőhöz pedig nem vezet más út, mint a béke. Biztosítsuk tehát a muzulmán és más vallású testvéreket együttműködési készségünkről, hogy építjük a testvériséget és előmozdítjuk a békét, bátorított a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a július 1-i békeima találkozót több hasonló konkrét kezdeményezés követi majd a párbeszéd, a nevelés és a szolidaritás jegyében.
Auspico che a questa giornata seguano iniziative concrete nel segno del dialogo, dell'impegno educativo, della solidarietà.
A Vatikán napilapja a L'Osservatore Romano 160 éve. Történelmi visszatekintés. Az Osservatore Romano az örökváros legrégebbi napilapja. Első száma 1861. július 1-én jelent meg, közvetlenül az olasz királyság kihirdetése után, és egy 1849 és 52 között megjelent magánlap nevét vette át, amelyet francia legitimista katolikusok egy csoportja finanszírozott. A világ leghíresebb és leggyakrabban idézett újságjai közé tartozik, a legelterjedtebb napilapokhoz képest kevés oldalszámú és korlátozott példányszámú, de egyedi jellemzői miatt elsődleges fontosságú hírforrás, főleg az egyház és a pápaság történetét illetően a modern korban és napjainkban. A jeles évforduló alkalmából felidézzük az újság történetét. A vatikáni napilap születése a pápák világi hatalmának végéhez és az úgynevezett római kérdés kezdetéhez kapcsolódik. A kezdeményezés Nicola Zanchini ügyvéd és Giuseppe Bastia újságíró nevéhez fűződik. Kettejük elképzelése azonban csak azért valósulhatott meg, mert egybeesett Marco Antonio Pacelli, pápai belügyminiszter helyettes, a későbbi 12. Pius pápa nagyapjának hasonló tervével. Az újság, amely kezdetben az igazság barátja nevet kapta volna, az első számtól kezdve magánviselte a politikai erkölcsi újság feliratot, amely később politikai vallási napilappá változott. A kiadói kezdeményezés polemizáló, vitaindító jellegének megerősítésére 1862-ben az első oldalon megjelent a két latin kifejezés, amely ma is olvasható az újság címlapján. A római jogból származó mondás, unicuique sum, mindenkinek a magáét, és az evangéliumi idézet, non prevalebunt, a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Az Osservatore Romano vatikáni újságot minden nap délután nyomtatják, kivéve a vasár és ünnepnapokat. Olasz nyelven szerkesztik, de a pápai szövegeket gyakran latinul is közlik, mint például az enciklikák és egyéb dokumentumok esetében. A heti kiadványoknak köszönhetően, amelyek az évek során gazdagították és nemzetközivé tették az újság szerkesztői gárdáját, 7 nyelven jelenik meg. 1949 óta franciául, 1951 óta spanyolul, 1968-tól angolul, 1970-től portugálul, 1971 óta németül, 1980 óta havonta egyszer lengyelül, 2007 óta pedig malajalám nyelven, amelyet India délnyugati részén beszélnek. Az egyetlen vatikáni újság hivatalos jellegének megfelelően információink rovatában felsorolja a pápai fogadásokat és kinevezéseket, továbbá azonnal és teljes egészében közzéteszi a pápai megnyilvánulásokat, beszédeket, homiliákat és írott szövegeket. Tájékoztat a Szentszékre és a világegyházra vonatkozó hírekről, nemzetközi, kulturális és vallási információkat közöl. A lapot kezdetben magánemberek finanszírozták, de 9. Pius pápa is támogatta. 2 alapítója volt az első 2 igazgatója, őket követte 1866-ban Augusto Baviera Márki, 9. Pius pápa keresztfia, aki 1884-ig vezette az újságot, és hasábjain beszámolt az első vatikáni zsinat munkájáról. Közvetlenül 1870. szeptember 20-a után, vagyis miután az olasz királyi csapatok a római Porta Pia Pius kapu mellett lerombolt várfal szakaszon betörtek a városba, az Osservatore Romano egy hónapig kénytelen volt felfüggeszteni a lapkiadását. Aztán csaknem egy hónapos szünet után, október 17-én ismét megjelent. Első oldalán nyilatkozatban biztosítva az olvasókat a pápa iránti teljes engedelmességről. Leszögezte, hogy hűséges marad ahhoz a változtathatatlan vallási és erkölcsi alapelvhez, amelynek egyetlen letéteményese Jézus Krisztus földi helytartója. ...1884-ben 13. Leó pápa véglegesen megszerezte a Szentszék számára a napilap tulajdonjogát, amely 10. Pius pápa, majd 15. Benedek pápa segítségével 1911-ben a kezdeti 4-ről 6-ra növelte oldalai számát. Erre az időszakra nyúlik vissza a politikai pártatlanság választása is, amely a szerkesztőségi irányvonalat az első világháború idején jellemezte. 1920-ban Giuseppe Dalla Torre gróf lett a napilap igazgatója, aki 40 éven át töltötte be ezt a tisztséget, egészen Szent 23. János pápaságának kezdetéig. A vatikáni városállam megszületésével és az olasz állammal való kiegyezést követően a szerkesztőség 1929 végén a 4. Leó pápa által 848 és 52 között építtetett úgynevezett Leó falak közé költözött, miután egy tucatszor változtatta székhelyét Róma központjában. Ez lehetővé tette, hogy ellenálljon a szabadságjogok korlátozásának Mussolini Itáliájában, és hasábjain küzdjön kora totalitarizmusai ellen. Mindez egybeesett a legnagyobb példányszámmal. Átlagosan 60 ezer olykor több mint 100 ezer példánya jelent meg, valamint az Acta Diurna napi közlöny nevet viselő történelmi rovat sikerével. A nemzetközi politika kritikus szemléjét Guido Gonella, az olasz újságírói kar első igazgatója gondozta, és ez a rovat folytatódott a II. Világháború idején és utána is. 1960-ban a vezetést Raimondo Mancini vette át, aki előzőleg több mint 30 éven át az Olaszország jövője című napilap igazgatója volt. Az alkotmányozó nemzetgyűlés korábbi képviselője és az olasz minisztertanács elnökségének államtitkára megbízatása idején követte, a Roncalli pápa Szent 23. János által összehívott, és Montini pápa Szent 6. Pál által befejezett II. Vatikáni zsinat előkészítését és lebonyolítását. 1978 elején Valerio Volpini író került a vatikáni napilap élére, és megújította grafikáját. Elég, ha csak a rendkívüli kiadások első oldalaira gondolunk, amelyek abban az évben bejelentették Luciani és Wojtyła bíborosok megválasztását a Péteri székbe. Arcképüket Giacomo Manzu, olasz szobrász és festőművész által készített szalagdíszek foglalták keretbe. ...1984-től Mario Agnes, az olasz katolikus akció volt elnöke töltötte be az Osservatore Romano igazgatói állását 23 éven át, gyakorlatilag lefedve Szent II. János Pál, az egyházat a harmadik évezredbe átvezető nagy kommunikátor pápa hosszú, zarándoklatokban gazdag péteri szolgálatát. Azokban az években újabb grafikai újítások születtek, összefüggésben az új informatikai technológiákkal. 1991. július 1-én került sor az átmenetre az ólomból a számítógépre, majd az Osservatore Romano 1997-ben csatlakozott az internethez. 16. Benedek pápasága idején a napilapot 2007-től 11 éven át Giovanni Maria Vian történész, a patrisztika filológia professzora irányította, aki bevezette a színes címlapot és hátlapot, és a nem katolikusokkal való együttműködést. Ő volt az, aki az első női újságírót szerződtette a szerkesztőségbe, majd elindította a Nők Egyház Világ című havilapot. 2012. májusában jelent meg az első száma, kezdetben, mint a napilap melléklete, majd 4 év múlva formát változtatott, és minden tekintetben folyóirattá vált. Ferenc pápa a római kúria megreformálásának részeként a jelenlegi kommunikációs kontextus kezdetű apostoli levelével létrehozta a kommunikációs titkárságot, ami ma dikasztérium. Az Osservatore Romano is részt vesz a vatikáni média integrációs folyamatában, amelynek további lendületet adott 2018-ban Andrea Monda író és esszéíró kinevezése az újság élére. A világjárvány következtében 2020. március 26-ától október 3-áig fel kellett függeszteni az újság nyomtatását, és csak digitális formában volt hozzáférhető, miközben új weboldalt hoztak létre. Ezt követően elindult az ingyenesen letölthető App Store és Play Store alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy okostelefonokon és táblagépeken is elolvassák a vatikáni napilapot, megújult tipográfiával, új tartalommal, heti tematikus mellékletekkel, mint a következők. Kedden 4 oldal, kulturális betekintés, szerdán religió, az egyház, mint tábori kórház halad a világ útjain. Csütörtökön Ferenc pápa hete, a pápa szavai és gesztusai, pénteken Atlasz, a globalizált világ krónikája. 2020. november elején a napilap szerkesztőségét Vatikánvárosból áthelyezték a vatikáni média központjába, az angyalvárra tekintő vatikáni rádió történelmi székhelyére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Híreinkért keressék honlapunkat a vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus. Hírpercek.